És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek a 95.8 Sláger FM hullámhosszán, Kendehofer Krisztina vagyok. Szerda esténként megszokhattuk, hogy mindig olyan vendégeket hívok ide, akiket mindenféleképpen szeretnék megmutatni, abból a célból, hogy elhitessük, hogy az amerikai álom nem földrajzi kérdés, minden fejben dől el. Tulajdonképpen példaképekről van szó minden szerda este, és olyan életutakról, amelyekről azt gondolom, hogy mindannyiunkat inspirálnak, motiválnak, és talán elvetik azt a magot, hogy merjünk hinni önmagunkban, és merjünk álmokat kreálni, és azután elindulni utánuk. Sokat fogunk ma beszélni mentorokról is, úgyhogy azt hiszem, hogy ma újra elmondhatom, hogy azért szerda esténként találkozunk itt, mert szerda este volt az az este az én életemben, amikor mindig az én saját mentorommal egy családi vacsorán vettünk részt, egészen addig, ameddig ebből a dimenzióból szemlélte a világot, úgyhogy ez kicsit emlék is neki, de fogunk ma más mentorokról is beszélni. Szeretettel üdvözlöm a Sláger FM stúdiójában Krisán Lászlót, akinek nem fogom elmondani minden tisztségét és egyéb jellemzőit, mert akkor a rádió műsor időnk rámenne, de annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a Kavo ZRT vezérigazgatóját köszöntöm itt, aki igazából a kis és középvállalatok legfontosabb patronusa, mentora, aztán minden másról beszélünk. Szia, Laci!
Jó estét, sziasztok, hello!
Az első kérdés ebben a műsorban mindig ugyanaz, és utána meglátjuk, hogy hova megyünk együtt ebben a beszélgetésben. Hitelekről, válságról, tervezésről kevésbé szeretnélek ma kérdezni, Széchenyi kártyaprogramról se olyannyira, nyilván meg fogjuk említeni. Sokkal inkább azt szeretném, ha megtudnánk, hogy a gyerek Lacikából hogyan lett ma a gazdasági élet egyik legfontosabb szereplője kis hazánkban. Velem tartasz?
Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, persze nagyon szívesen tartok veled, és örülök is, hogy egy-egy ilyen időpontban az ember úgy szembesül saját magával, meg azzal a helyzettel, hogy most akkor gyakorlatilag már elég öreg lett ahhoz, hogy már mentornak hívják, már elég öreg lett ahhoz, hogy most akkor gazdasági szakértőnek hívják. Én nem gondolom, hogy a legfontosabb szereplője vagyok a magyar gazdasági életnek, viszont azt tudom, hogy a hazai vállalkozói körnek én igyekszem nagyon-nagyon régóta egy nagyon komoly segítséget nyújtani. Amikor az ember fiatal, meg kicsi, meg még suliba jár, meg ilyen helyeken van, akkor biztos, hogy nem erre gondol, hogy most akkor 15 évesen biztos nem gazdasági szakember akartam lenni, hanem csajozni.
Na, mi akartál lenni?
Csajozni akartam.
Érettség előtt ültél a gimnáziumban, hogy képzeljünk el téged?
Nekünk a gimnázium egy speciális dolog volt, hogy mi hatan voltunk fiúk a gimnáziumban, pontosan már többen voltunk, de a hat fiú volt az, aki a mai napig Papik néven egyébként együtt fut.
Á, és őket lehet néha látni a Facebookon, mert találkoztak a mai napig.
Ez így van. Ezek közül egyébként mindenki egy saját nemében nagyon-nagyon sokat ért el, nagyon-nagyon érdekes életutakról van szó, és bármi történik, az a hat fiú összejön. Hogyha élet van, ha halál van, ha esküvő van, ha válás van, ha bármi történik.
Milyen rendszeresen?
Most érdekes, a Covid az minket jobban összehozott, mert ugye a csapatnak egy része, az egyik barátunk, Ménesi Zsolt, az kint lakik Texasban, vagy kint dolgozik Texasban, egy másik barátunk Barcelonában, illetve Barcelonából, akik a harmadikat te nagyon jó ismered, Bocskor Gábort, aki az talán a leg rádiósabb ebbe az országban, Erényi Balázs, aki a Shell-nek volt korábban a főnöke, most pedig tanácsadó, és ugye a Püski Józsi barátunk, aki pedig a sportéletnek egy ilyen illuzorikus képviselője. És én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez már amikor 40 éve legalább együtt vagyunk, tehát 10 pár éves.
Ez micsoda érték az ember életében, nem?
Igen, és közben ugye az ember elvégez egyetemeket, főiskolákat, szerezesz, és nekem személyesen, nekem az összes felsőoktatási intézményemből senkivel nincs szinte semmilyen kapcsolatom, de a Papikkal nagyon rendszeresen összejövünk. Most legutóbb vasárnap találkoztunk egy GoToMeeting keretében, és ugyanúgy tudunk beszélgetni két hónap után, mint hogy 5 perce váltunk volna el, és mindenkinek megvan a saját kis élete, de bármi is van, mint mi összeállunk. Tehát amikor 10 pár évesek voltunk, akkor még a Gábor bejött hosszú hátközépigérő haja, a Falmerben, Coca-Colás helyett kokainos pólóban, tehát elég érdekes volt, és akkor ugye összeverődött az egész társaság, és akkor szerintem senki nem tudta, hogy mi lesz belőle. Vagy senki nem tudta, hogy most...
De vágytál valamire? Voltak álmaid? Miről álmodoztál?
Én nagyon sokat, én rettenesen sokat, akkor még mindenki olvasott, legalábbis én olvastam. Én nagyon sokat olvastam ilyen görög regéket és mondákat, és ebben az egész álomvilágban éltem, és én 15 éves koromig egy ilyen 1,30 magas, félrefésült szőke kisfiú voltam, olyan 35 kiló körülbelül. Na, ez az első a gimnázium
évnek. Ez az úri fiú?
Igen, anyu, apu, ugye ez egy ilyen cuki polgári család.
Papát katona.
Apu katonatiszt volt, ő elment már. Anyu pedig egy, és ő volt az, aki ilyen merev katonásrend volt.
Ezt kérdezni is akartam, hogy nagyon szigor volt?
Tehát, nem, semmilyen szigor nem volt, csak olyan merev pasi volt. Anyu pedig egy igazi energiabomba, aki folyamatosan tolja.
És, őt ismerem, és a mai napig ilyen.
Ő kereskedő volt, ő egy belvárosi közértnevű vállalatnak volt a egyik ilyen középvezetője, és nagyon sokat köszönhetek neki, mert valószínűleg ez az állandó vigéckedés, vagy az állandó sales, most ugye szépen salesnek mondják, de ez az igazi rábeszélő képesség, tehetség valószínűleg ez alapvetően onnan ered, és az apunak a kicsit olyan merevebb léte, az anyunak ez a lazassága, de egyébként ő volt a nagy szervezőerő az egészben, mm-hmm. és az öcsém, aki egyébként egy teljesen más típus, mint egy nagyon helyes fiú egyrészt, másrészt pedig ő egy bankba dolgoz, bankár egyébként, banki szerepet tölt be sok helyen, és ő egy nagyon-nagyon kocka ilyen szempontból, de a jó értelmű kocka, én meg nem tudnék, nem tudnám azt csinálni, amit ő. Tehát én nagyon tudom becsülni, nagyon tudom
tisztelni. Miközben hát te is egy nagyon rendezett ember vagy, mert ahogy ide is megérkeztél, felkészülve, látom a papírokat nálad, látom, hogy megadod a módját. Tehát lehet, hogy te azt gondolod, hogy te vagy a nagy laza vigész, de lehet, hogy ki kell, hogy ábrándítsanak, hogy a lazaság az nem pont te vagy. Persze az, hogy van humorod, és tudsz nem csak kockafejűként gondolkodni ezen a nagyon fontos területen, az viszont szerintem nagyon fontos.
Hát nézd, én azt gondolom, hogy az ember sokat tanul a menet közben, tehát a szülőktől, akár a gyerekeidől is visszakapja utána azt, amit ő ad át, és az a jó visszajelzés, visszalövés. De talán a legfontosabb az, hogy van-e az életedben, vagy vannak-e az életedben olyan emberek, akik ilyen meghatározóak, most ezt mentornak hívják uh-huh. most, akkor ezt a szót is ismertük. Legalábbis én nem ismertem.
Hát akkor ezt példaképnek hívtuk csomószor, és ha ismerhettük, akkor azért nagy ajándék volt.
Nem, nekem a Demián Sándor volt a legnagyobb példaképes, a legnagyobb mentorom, de előtte, amikor én 21-2 voltam, itt a szerencsének is nagyon komoly része van, akkor egy Külker vállalatnál mentem dolgozni, én akkor jártam főiskolára, egyébként a Külkerre, és a főnököm az beteg lett, és akkor mondták, hogy akkor valaki, aki tud angolul, most üljön föl egy repülőgép, és menjen ki Szingapurba, Hongkongba, Tajföldre, Tajvanra és Hongkongba. És én azt sem tudtam, hogy néz ki egy útlevél.
Ez a Consumex-nél volt?
Ez a Consumex-nél volt, és azt sem tudtam, hogy néz ki, mi az, hogy deviza útlevél, vagy deviza keret, mi az, hogy napidíj.
Hát én elmesélem neked a Consumex-el való kapcsolatomat, ezt muszáj elmesélnem. Az én apukám Ausztriában dolgozott az Interágnál egy ideig, ami azért volt nagyon jó, biztos nagyon jó volt a család többi részének, de azért volt nagyon jó, mert nekünk kérem volt shillingünk, és akinek volt shillingje, meg külföldi munka igazolása, az bemehetett az Arany János utcai Consumex boltba, és vehetett Benetton farmernadrágot, meg Milka csokoládét, meg nem tudom miket, tehát amik nem voltak akkor
meg
még itthon.
Meg Lada Szamarát is.
És nem kellett várni a Merkurnál?
Nem kellett várni a Merkurnál, azonnal.
Szóval ez a Consumex, ez a mennyország. Te elkezdtél dolgozni főiskolás korodban mennyországban gyakorlatilag.
Ez így van, és ugye ráadásul egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a mennyország azért az abból állt, hogy volt 800 ember, abból 750 nő volt. 50 férfi, és az 50 férfiből 25 az nyugdíj környékén volt, tehát az az igazság, hogy én annál jobb 5-8 évet nem nagyon tudok elképzelni sem, mint ami akkor volt.
Ezt úgy hívják, hogy az élettanulása.
És ugye nekem minden főnöknő nő volt, és az egyik kolléganőm, vagy a főnököm az beteg lett, és akkor kiküldte konkrétan, úgyhogy azt sem tudtam, hogy merre van, mi az, hogy boarding card.
Miért tudtál angolul akkor? Abban az időben azért nem volt divat, hogy az emberek 20 évesen már tudtak angolul.
A gimnáziumban is, ugye én orosz-angol tagozatos voltam, a gimnáziumban már elég sokat tanultam, engem azért anyukám egyszer jó kiszúrt velem, mert elküldött engem nyáron, 3 hónapra, akkor még Leningrádnak hívták, Szentpétervárt, egy ilyen csere diák programra, soha többet nem akartam menni a környékére se Szovjetuniónak, Oroszországnak. Egyrészt nem volt jó a kaja, másrészt egy Ludmila nevű nénivel kellett együtt laktam, akiről nem nagyon voltam jóba. Úgyhogy itt sok minden volt, ami miért ez nekem egy kicsit olyan átrajzolt a föderációs elképzeléseimet. De utána a főiskolán ugye elkezdtem angol tanulni, nagyon remek tanáraim voltak, csak ugye mivel 3 angol tanárom volt, az egyik az indiai angolt beszélt, a másik
business
az...
Business is business.
Nem, a we are going to the theater, and my name is Rajiv Gandhi, ez volt az alapvetése az annak a gondnak, és emellett volt egy amerikai, aki abszolút amerikai kiejtéssel beszélt, és volt egy magyar angol, És a mai napig egyébként mindenki azt hiszem, amikor angolul beszélek, és kb. Egy percemről átállok egy hanglejtésre, meg egy intonációra, meg egy kiejtésre. És ugye ezen általában véresen megsértődik mindenki, azt hiszik, hogy most én komikus vagyok, és ki akarom őket most gúnyolni. De nem, egyszer rá az embernek a nyelve, és akkor egy indiaival beszélsz, vagy egy magyar-angolra beszélsz, teljesen más a kiejtésed, mint hogyha egy angol-angollal beszélsz, és innentől kezdve volt a nyelv, aztán utána én katona is voltam, mert ezt a katonaságot inkább ne hívjuk annak, mert 6 hónapig voltam ott, és azért az még egyenruhát se adtak.
Hát mit csináltál? Már ne haragudj, te megrémelítetted, mit csináltál a katonasság
alatt? Nem tudom, ez titkos információ, de mi...
Hát az a jó, egy rádió műsorban ilyeneket kell kérem elmondani.
Mi fönn voltunk a Budakeszi úton egy laktanyában, nevét már nem tudom, és mi fordítók voltunk, az azt jelentette, hogy volt ott 10 srác, akik különböző nyelveken beszéltek, de volt egy srác, aki pastul beszélt egyébként, és le kellett fordítanunk ilyen nagy szatellita antennákat, tákoltak össze a katonaságon, és ott leszették a különböző ellenséges híreket, és mi le kellett, hogy fordítsuk őket reggelente, hogy Magyarországot éppen ki akarja megtámadni.
Ez a 80-as évek vége, amiről beszélünk?
Nem, ez még de 85 plusz valahogy a körül volt. És ugye hát mi nem voltunk ezek katonák, de hát arra jó volt, hogy most akkor konkrétan én személyesen az összes ilyen videodiszkót elláttuk a leszedett MTV-s videoklippekkel, tehát a Budapest összes videodiszkójába a kazettákat,
hát már nem, a VHS kazettákat mi szállítottuk le.
Ez már elévült szerintem. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes helyzet, és akkor kikültek ebbe az Ázsiába, és az első ember, akivel találkoztam Szingapurban, egy Ellen Tó nevű szingapúri kínai volt, aki a mi partnerünk volt, és én azt gondolom, hogy szerintem az Ellen ez engem megsajnált. Bejött ez a balfék ilyen 22 éves.
Figyelj, csak egy pillanatra megszakítani. Megérkezel 22 évesen a csodálatos szocializmusból, ahol 3 évente utazhatunk, ahol nincs való. Tehát, hogy innen, az akkori innen megérkezel Ázsiába, tehát nem is olyan, mintha elmennél Európába, tehát a teljesen más minden. Hol laktál? Tehát volt egy lakás, amit béreltek neked? Vagy szállodába estél?
Szállodába, de ugye előtte anyuékkal maximum Aranyparton voltunk Bulgáriában, meg elmentünk Lopokra, Csehszlovák, nem tudom hova. Tehát igazából azért nem volt annyira divatos járkálni külföldre.
Azért ez egy sok.
Én konkrétan lefagytam.
Hát nem csoda, hogy megsajnált.
Ugye megérkeztem abba a Szingapurba, és ott 83 fok volt, és 100 fokos páratartalom, és ugye ott állt az a kínai bácsi, aki szerintem, kínai pasi, aki megsajnált, és szerintem azt mondta, hogy na, akkor látja, hogy most akkor milyen kis bénácska, és akkor fölkarolt. És ez a kapcsolat azóta tart. Tehát akkor engem ez a pasi fogott, hónalávágott, és elvitt engem 9 országba a 2 hét alatt, és ott rengeteg mindent tanultam tőle, utána éveken keresztül.
4 évig voltál ebben a pozícióban,
akkor
nem?
Akkor még nem, de akkor évente voltam 6-7-szer Ázsiában, ázsiai utakon, mindig ezeket a 2-3 heteket eltöltöttük. Nagyon sok mindent csináltunk ott, nekünk volt Ázsiában, főleg Vietnámban voltak ilyen gyárak, ahol gyártottuk a Pierre Cardin ingeket, meg a Alain Delon zakókat.
Micsoda menő ember lehetél itt, hogy hoztál.
Az. Meg voltak saját márkáim, tehát a Leslie Christian ing, meg ilyenek, tehát voltak ilyen nagyon komoly.
És ebben
saját...
már nincs mutiba a gyerekeknek egy-egy eltéve?
A címkét most találtam egyébként, mert az valaki...
Leslie Christian. Hát igen, szóval a sales véna az működik, úgy látom, tehát erre csak születni kell.
De ugye CRYCHN, tehát nagyjából az ott leírva, de minden esetre az biztos, hogy egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt, mert mondom, ez a srác, ez a szingapúri srác tényleg megsajnált, és elkezdett engem tanítani. És amit én tudok, igazi megalapozott üzletkötés, vagy a manipuláció, hogy emberekkel hogyan bánjunk, és egy kínai nem tudja azt, hogy működik egy tankönyvszerű üzletkötés. Uh-huh. Őnek egy zsigereiben van, mint hogy nálunk egy igazi muzsikus cigányembernek a gyereke is 2 éves korában már a legjobb zenész, ugyanúgy egy kínai 2 éves kiskölyök is úgy ver át téged, ahogy nem szégyel, és nem is fogod tudni igazából, hogy most akkor mennyire vert át. És én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, ő volt az első, most utólag mondhatom, igazi mentorom. Én nem is olyan régen beszéltem vele, pont a Covid-nak az elején, és most idén is beszéltem vele többször, hogy náluk mi van, és most már egyébként ilyen félnyugdíjas, de inkább most még azért dolgozik, és rettenet jó emlékeim vannak erről az emberről, és amit én köszönhetek, ilyen alaptudást, azt én nagyjából mindenki köszönhetem.
És mit csinál? Mi volt a dolgod? Mert van a Wikipédián, ha az ember utána olvas, akkor az egyik dolgod az volt, hogy azt hiszem Szingapurban a tőzsdei és nem tőzsdei export árucikkek kreálása és felkészítése az export. Tehát, érted, ez az, ami, hát hívjuk már valahogy, jó, de hogy nevezzük el, mindegy, csak senki ne értse. Tehát nagyjából ez körülbelül
nem,
így.
Ez nem így van. Igazából ez ennél sokkal egyszerűbb. Ugye, amikor én jártam oda, mit tudom, x éven keresztül, utána volt egy pont, amikor megkérdezte az egyik főnököm, hogy egyébként nem akarok-e kiköltözni 4 évre kiküldetésbe, Távol-Keletre, konkrétan Saigonba, ez Dél-Vietnámba, és én mondtam, hogy hát nem tudom, és akkor mondta, hogy akkor körülbelül holnap reggelig el kéne döntenem, ja, és egyébként feleséget kell vinni magammal, mert akkor még olyan szabályok voltak, hogy csak a családdal mehetsz ki. Így hazamentem az aktuális, akkor még nem volt közös gyerekünk az akkori párommal, és mondtam meg, hogy egyébként az a helyzet, hogy holnap el kéne dönteni ezt, hogy egy hónap vagy 2 hónap indulás lenne mondjuk Saigonba, és hogy ki kéne költözni. És akkor ugye döbben csend, és akkor mondta, hogy akkor jó, de hát akkor nem kéne egy esküvő, és akkor mondtam, hogy de kéne, mert ezt előírták. De nem ezért volt egyébként igazából, és én azt gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag egy fél évvel később költözés, vagy én kimentem kicsit korábban, mire megjött az akkor már feleségem, akkor már hozott is magával egy videókazettát, amin valami ilyen
ő a csodálatos Dia nevű lányod édesanyukája,
nem, akiről igen, beszélünk? És egy sustorgos ilyen képet tett be a videókazettát, egy VHS kazettát tett be az üzébe, és akkor mondta, hogy nézd, és néztem azt, hogy most sisteleg ott a képen, és mondtam, ez mi? És mondta, hát ez a lányod. És mondtam, hogy ez a sistergő, és mondta, hogy igen, ott van a keze lába, nem tudom milyen. Úgyhogy ez a Dia lányom, igen.
Akit majd akarok is majd a beszélgetésben említeni, Krisán Diáról van egyébként szó, aki úgy ír, ahogy csak nagyon kevesen, és azt hiszem, hogyha a fiatal generáció minden tagja olyan lenne, mint ő, értékrendben, tudásban, szépségben, akkor ez egy más világ lenne. De fogom őt említeni, mert annyira nagy kedvencem, hogy megragadom majd az alkalmat. Sőt, most mondom, hogy egyszer előadtam a Corvinuson, és beléptél a terembe, mondjuk azt hittem elájulok, hogy te mit keresel a diákok között, és kiderült, hogy a Dia akarta meghallgatni, hogy mit mondok, és elhozott magával.
Így van.
Hogy neked ez ilyen nagyon szoros apa-lánya-barát kapcsolatotok, mert a többi gyerekednél is látom ezt a rajongást.
Ez nem barát, ugye az embernek, én azt gondolom, hogy megkérdezte egy újságíró múlt, hogy most akkor mire vagyok legbüszkébb, melyik címemre, vagy melyik, nem tudom, pozíciós, mondtam, hogy egyikre sem vagyok büszke igazából. Örülök neki, hogy van, meg örülök, hogy tudok segíteni, de igazából nem jelent. Amire büszke vagyok, az a 3 gyerekem. És ugye mindenki egy különleges kategória, de mindenkinek a gyereke különleges kategória, tehát most én nem akarok saját hazabeszélni.
De róluk mi is azt mondjuk mások, akiknek nem a gyerekeink.
Az én lányom az ugye most 27-28 éves.
Ennek biztos nagyon örül, hogy ezt elmondtad, igen, itt országvilágnak, tényleg. Dia, bocs!
Ki tudjuk vágni? és ugye elvégezte az ELTE-t, elvégezte a Corvinust, és ugye kimolt Amerikában gyakornokként a nagykövetségen, zseniálisan beszél, megcsinálta a nyelvvizsgát, de úgy, hogy közben át is verték kicsikét, mert ugye azt mondta, hogy hogy kapjon valamit, akkor, hogyha elvégzi, mondtam, hogy akkor megígérem, mondta, hogy akkor másnap reggel mondta, hogy ja, bocs, már közben megvan a nyelvvizsgája, tehát közben simán átvert vele. A fiam ugye ez egy teljesen más kategória, ő egy iszonyú műszaki kis őrült, tehát már 2 éves korában Lego robotokat rakott össze. Nekem egy villanyizó csel az egy ilyen 1,5 órás megfeszített.
Hát szólj neki.
És egyébként nem szokott sikerülni. Mondom, 2 éves korában Lego robotokat rakosgatott össze. Őt egyébként erre a pályára is küldtük el. Tehát a Dina az egy nagyon jó tanulós, jó rakkolós, 5-ös volt mindig világéletében. A Márk az pedig egy ilyen, ő abszolút nem fog tanulni sose életében igazából nagyon mély dolgokat, de az, hogy elérteszel egy műszaki dolgot, ő abszolút megcsinálja. Ő összerakja a villanyt, az internetet, a bármit úgy, ahogy van. Úgyhogy én most már nem is nagyon foglalkozom
ezzel. És a picurka?
A kislány ugye most 6,5 éves, hát ő egy kis energiabomba.
Az egyik legszebb név, amit hallottam, életem Alina, sose hallottam Alina, előtte. Igen. Fantasztik. Mit jelent?
Ugye ez egy szláv eredetű név, és ez egy hercegi név, és én nagyon-nagyon, és magadtak, amikor kerestünk egy szót, akkor nekem az Alina egy másik életemből egy olyan visszajövő név volt, amit én mindenféleképpen szerettem volna, hogyha előkerül, és második névként adott, de lett belőle Alina Mia, és egy olyan kis ember, aki tényleg azonnal meg tud mindenkit hódítani, tehát egyszerűen kenyérre kell mindenkit, és ahova bekerül, azonnal, te mentünk egyszer New Yorkba, egy gyereket egyébként, mert 2 hónapos kora óta ráncigáltuk a édesanyjával, akinek, én mind a 3 gyereknek az édesanyja, ugye 2 külön helyről van az első két gyerek és a harmadik. Én mindegyik feleségemnek, páromnak nagyon-nagyon nagy hálával tartozom a gyerekekért, mert ahogy a gyerekekkel bánnak, az önmagában egy az jelzésérték az adott emberről, meg az adott kapcsolatról is egyben, és én szerintem, ha szét is megy egy kapcsolatmenet közben valamilyen ok miatt, a gyerekeken keresztüli kapcsolat és a gyerekek közös értékekre nevelése az önmagában egy hihetetlen. Nekem nagyon fontos az értékátadás.
Én ezért is tereltem ide ezt a témát, mert szerintem iszonyatosan fontos az, hogy látszódjék egy sikeres emberről, hogy vannak érzelmei, és ugyan ez egy rádióműsor, és nem látszik, de az Instagram oldalon látják, hogy amikor a diáról beszéltem, akkor te konkrétan elérzékenyültél. És amikor együtt vagyunk néha, és ott vannak a gyerekek, akkor is ugyanígy van. Tehát, hogy úgy tudsz rájuk nézni, és úgy hagyod őket egyéniségnek lenni, hogy közben terelgeted őket, hogy szerintem én most ebben a műsorsorozatban mindig azt látom, hogy aki igazán sikeres, annak megvannak ezek az érzelmi bástyái, és ezek nagyon fontos dolgok.
Nem lehet nem érzelemmel beszélni egy kislányról, egy nagylányról, egy fiúról, mert én azt gondolom, hogy mi is mér meg minket igazából a nap végén. Az, hogy most akkor vannak kitüntetéseink, hát az nagyon szép. Vannak eredményeink, nagyon szép, pont kiváltható mindenki. Viszont az, amit átadsz a gyerekeidnek, és azok azt elkezdik vinni tovább, és nem feltétlenül anyagi, sőt, igazából nem anyagi dolgokról beszélgetek, hanem azokat az érzelmi értékeket, azokat a feltételeket, amivel te el tudod őt indítani az életben, azok szerintem sokkal-sokkal többet számítanak. Ráadásul az én lányom az átesett egy nagyon csúnya betegségen, ahol 5 évvel ezelőtt nagyon-nagyon rezgett a léc, és én azt gondolom, hogy a mai napig lekopogom bárhol.
Kopogjuk is le,
mert azt gondolom, hogy ez nagyon odaverte, mert az ember úgy mindig el van magától telve, és azt nem veszi észre, hogy egyébként tényleg egy hópihe az egész, és bármikor elmehet, és ilyenkor tud szembesülni. Nekem volt egy műtétem egy évvel korábban, az azért már odavert engem is. Tehát akkor azt mondtam, hogy akkor én vagyok a nagy kőkemény erőgép, aztán utána, amikor megálltják a szívedet egy szívműtétnél, azért az nem őszinte most.
És ha onnan visszajössz, még inkább erőgép vagy, csak most igen. Már értékelni is tudod, nem egyértelmű.
Egy évvel később a lányom került egy nagyon durva helyzetbe. Most ugye Covidnál mind a ketten elestünk.
És téged ez nagyon megviselt.
Engem odavert nagyon, tehát én azért is vagyok elég dühös ezekre az ilyen tagadókra, szkeptikusokra. Ezek nem jó dolgok, mert igazából nekem sem bajom nincs, ha valaki tagadja. Egyszer azért végigzavarnám a Honvéd Kórháznak a Covid osztályán, úgyhogy most akkor
ebben nagyon egyetértünk.
3 szkafanderes ember piszkálgatja az ember bottal, és vakarják a szemüvegüket, és hümmögnek, és mondogatják, hogy mennyire rossz a pulz oximéternek az adata, és hogy most akkor rátesznek-e téged oxigénre, vagy nem, azért olyankor átértékelsz.
Hát átértékelsz, meg ott mindenki egyforma. Tehát lehetsz te akárki, meg akármilyen protekció, meg akármilyen magasan. Ez a Covid megmutatta, hogy itt jön érted a mentő, ha szerencséd van, és elkerülsz egy kórházba.
És még egy dolog, hogy ennek az a baj, ennek az egész Covidnak, az is a baj a Covidnak, hogy ez rettegős cucc, rettegős betegség. Tehát rettegtem előtte, hogy nehogy elkapjam, aztán amikor nagyon véletlenül mi be voltunk zárkozva, tehát mi 3-4 évig ki sem mozdultunk. Anyut is bezártam, a lányomat is, magamat is, az egész cégeket áttettem azonnal home office-ra, és egy teljesen buta véletlen kapcsán elkaptuk egyszerre egy nap a lányommal. És ugye ez egy magányos betegség, mert amikor be vagy zárkozom azért, mert otthon vagy, és el akarod kerülni, akkor azért vagy egyedül. Amikor elkapod, akkor nem akarod másnál átenni, akkor rettegsz, és akkor attól félsz, hogy meghalsz. Ott nem az a kérdés, hogy most akkor fáj-e vagy nem fáj, hanem az, hogy most akkor úristen, kit hívsz fel akkor, hogyha valami történik. És utána pedig attól félsz, hogy soha többet ne kapd el. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a Covid-ban...
Meg hogy ne legyen szövődménye, ne maradjon nyoma, tehát hogy tudom...
Nekem 4 hónapig tartott ez a mutatvány. És még most is azt mondom, lekapogom, hogy és én ahogy lehetett az első nap mentem oltásra, és nekem tök mindegy volt, hogy milyen oltást adnak be, de azt gondolom, hogy az, aki ezt az oltást letagadja, meg az idióta, aki kimegy ilyenkor szombat este, és 20 centinként köpködnek egymást nyakába, és akkor egymásra borul mindenki, azok nincsenek tisztában az, hogy 2 hét múlva érettségi van, és kíváncsi vagyok, hogy hanyan fognak menni érettségizni, akkor, amikor ezt a butaságot elkövetik, Én nagyon dühös.
Ezt a szókimondó bátorságodat is egyébként én példaértékűnek tartom, mert minél magasabb pozícióban van, hogy valaki, annál inkább válik diplomatává, és nem akar nagyon kinyilvánítani, és ezt a posztodat nagyon-nagyon sokan megosztották. Ugye ez a hétvégi tömegekről szól. Felmerül benned néha, hogy nem mondom ki, nem írom le, amit gondolok, vagy azt gondolod, hogy így, ez vagyok én, ez a package, mondanom kell.
Az elején a példaképek, ugye a műsor is példaképekről szól. Én azt gondolom, hogy nekem is volt az Ellen nevű barátomon kívül példaképem is, és nagyon-nagyon sokat segítettek az életemben. Ugye nekem három igazi mentorom volt, azok közül természetesen Demián Sándor az igazi, majdnem 20 évig tartó mentorom volt, de előtte a Cvak Péter bácsi, az öreg Cvak, most már öreg Cvaknak mondhatjuk, és a Barta Feri bácsi, aki ugye a korábban a jegybank elnöke volt, és a Demián Sándornak volt az egyik legrégebbi harcostársa. Ugye mind a kettő egymás után egy fél éven belül mentek el, és én azt gondolom, hogy mindenki más is más tudott adni. Ugye Cvak Péter talán az utolsó gentleman volt ebben az országban, ezt merem állítani a térdig érő piros zokniával, a hihetetlen, a hét nyelven beszélése, a gyerekeinek az értékátadásával.
Akik tartják ezt a mai napig, igen.
Akiket úgy tanítatott, hogy azokat vigyék tovább, amit ő képviselt. Barta Feri bácsi pedig ugye, ő egy igazi diplomata volt, egyébként magyar, vagy a francia becsületrendnek volt az lovagja. Én iszonyú sokat tanultam tőle bankügyekben, pénzügyekben.
Ő volt nemzeti bank elnök?
Nemzeti bank elnök volt. De még a 70-80-as évek.
Mindegy, hát ő a szakma topja, igen. Aki a mentor.
És Demián Sándor pedig ugye ő az első igazi vállalkozó volt. Én azt gondolom, és amikor engem, hát talán, ugye a Konzumex után, amikor mi hazaköltöztünk.
Na várjál, hát nem fogjuk kihagyni Ázsiát, tehát azért nehogy azt gondolod, hogy nem figyelek. Tehát elmentetek az ultrahang képpel, elindultatok Ázsiába. Mennyi ideig voltatok ott?
4 évet.
És akkor a dia ott is született?
Úgy volt, hogy ugye ott azért nem, azért Vietnám az nem az a hely, ahova szeretnél szülni.
Igen, hát nem Amerikában mentél, hogy legalább állampolgársága lesz a gyereknek.
Úgyhogy nagy nehezen 8 hónapos korában a Zsuzsát fölcsempésztük egy repülőgépet, már nem akarták fölvenni, mert ugye ha a repülőgépen szülsz, akkor olyan állampolgár lesz, és mondjuk akkor azt hiszem pont Lufthansa-val ment, és ugye nem akarták fölvenni, de vagy fölcsempésztük rá, és akkor Magyarországon volt a diának a születése, és amikor Dina volt 3 hónapos, akkor jöttek ki együtt. Uh-huh. Hát ugye nagyon furcsa volt ott kézbe fogni egy ilyen kis cseklőnyakló valamit, és de hát ugye addig ugye az ember mindig úgy beszél az életéről, hogy most akkor én, hogy én mit csinálok, én hol megyek, én mit csinálok, akár mit csinálok, és onnantól meg az jön, hogy most akkor a gyerek és én. Tehát akkor előkerül...
Egy tök idegen országban.
Lesz egy prioritás változás, úgy, ahogy van, és én azt gondolom, hogy az eléggé átrendezte az embernek az én képét. És én azt hiszem, hogy az életmód, ami ott volt, ugye ott fehér ember vagy, nem?
Hát ott te vagy a különleges, igen, a más.
Igen, és ugye ott nem motorral, meg biciklivel jársz, mint a helyiek, hanem egy autóval, ami ott volt összesen 20 darab autó az egész városban, egy 10 milliós városban, tehát ott azért feltűnsz. Tehát ott aztán nem tudtam, ott mindig lebuktam. Tehát ahol én megálltam, ott tudja valaki följelentett, hogy most oké, hol vagyok. Úgyhogy voltak ebből
gondjaim. Ezt akartam kérdezni, hogy voltak ebből problémák?
Voltak ebből félreértések, inkább azt mondom, problémák, de félreértések voltak bőle, és én azt hiszem, hogy ott azt megtanultam, hogy nagyon sokat tudsz fölvenni abból. Én megtanultam egyet vietnámiul is. Mondjuk ez egy szerencsés nyelv, mert nem jelekkel ír, hanem betűkkel. Tehát latin betűkkel írjuk, és nem kínai jelekkel, vagy koreai jelekkel. Hát ugye kell hozzá egy torokműtét, át kell vágni innen az egész torokot, és akkor jól tudsz beszélni, mert akkor ugye torokból beszélnek, és nem gyomorul, mint a magyarok. És utána én rendszeresen megcsinálom mai napig egyébként az, hogy elmegyek a józsefvárosi piacra, vagy akár a leltéri piacra, és ott a helyi vietnámival, vagy kínaival elkezdek beszélgetni, és amikor rájön arra, hogy most akkor az a dagadt fehér, ez most nem magyarul beszél rosszul, hanem vietnámiul gyengén, akkor ugye úgy megélénk, és oda összegyűjtik az összes helyen, és legugulnak mellém, és akkor elkezdünk dumcsizni.
Most itt megszakítalak egy pillanatra, mert a rádióhallgatók fontos információkat és híreket fognak hallgatni, addig a következő 5-6 percben mi az Instagramon folytatjuk, és aztán jövünk ide-vissza a 95.8 Sláger FM hullámosszán Krisán Lászlóval.
És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Nos, hát vissza is tértünk a fontos hírek után vendégemmel, Krisán Lászlóval, akivel azt beszéltük itt a kiállásban, hogy a sikerhez szerencse is kell, és hogy mennyire kevés az igazi szakember ma Magyarországon, hiszen a legtöbben diplomát akarnak, és hogy mondtad, hogy a szorgalmas és okos ember egyre kevesebb van?
Nem, hogy az okosok és szorgalmasok aránya felborult. Tehát most mindenki okos akar lenni, és diplomát akar, amivel önmagában nincsen baj, és nagyon támogatom, de akkor, amikor mondjuk a Debrecen Egyetemen 210 darab gépészmérnök jelentkezett most idén, ebben a szemeszterben, és 490 darab pszichológus, akkor szerintem valami baj van. És
hát sok embernek kell a lelki támasz, ez ezt jelenti.
Igen, COVID-ban lehet, hogy sok embernek kell a lelki támasz, de a nap végén ugye ezt valaki kifizeti, ezt a cechet. És ugye az állam fizeti ki, de a mi adónkból fizeti ki, tehát a tiédéből, az enyémből fizeti ki, és az azt jelenti, hogy az a kérdés, hogy a gazdaság számára megfelelőek ezek a diplomák. Nagyon nagy vitáim voltak korábban, évekkel ezelőtt, akkor, amikor volt egy hasonló időszak, amikor úgy emlékszem, hogy 18 tibetológus jött ki az egyetemről, akik valószínűleg életükben nem fognak Tibetben turkálni romokat és sírokat. Volt drámapedagógus 200, és volt bioetikus 40. A bioetikusot meg kellett néznem többször a Google-in, és most se tudnám elmondani, mi ez a bioetikus.
Nekem is van ilyen, hogy a testvérem mehatronikai mérnök. Na, az... És amikor azt mondta, hogy ő a mehatronika szakra fog jelentkezni, mondtam neki, hogy Csabikám, hidd el, ilyen szó nincs, én kommunikációval foglalkozom. Aztán kiderült, hogy van nagyon is, most már a masterén is túl van nemzetközileg, de hogy fontos a gazdaság, meg ez mind fontos, de én rólad szeretnék beszélni. Ma, bár akarsz innen itt mindig elmenni a gazdaságba, de én tényleg azt gondolom, és most tényleg félre a tréfát, hogy az életút, amit te elértél mostanáig, az nagyon példaértékű, és nem csak azért, mert közben ember maradtál, ezt egyébként elmondtam, reggel mindig van egy ilyen kis promója a reggeli műsorban az esti adásnak, hogy tényleg amellett a pozíció mellett, ami azért nagy, tehát most mondhatod, hogy nem olyan nagy, meg, de azért te tényleg benne vagy a gazdasági élet top-top krémjében, akik befolyásolják a hazai gazdaságot, a vállalkozók életét mindenképpen, hogy emellett két lábbal a földön állsz, nem szálltál el, bárki hozzá tud szólni, válaszolsz, tehát hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, úgyhogy fontos a gazdaság, meg a végzettség, beszéljünk arról, hogy miért jöttetek vissza Ázsiából, vagyis hogy miért lejárt a 4 év, gondolom.
Lejárt a 4 év, és...
Milyen volt utána itthon?
Sem, ugyanaz. Én nem tudtam azt, hogy...
Nem ugyanaz lett, mert elmondanám, hogy vezérigazgató lettél a Consumex-nél utána, csak mondom.
Ügyvezető lettem, de igazából ugye ez volt a feladat, hogy én nem tudtam egyébként azt, hogy nekem ilyen tudnak lenni homesickjeim, tehát ez a honvágy.
Honvágy,
amit tud lenni, és én akkor hazajöttem, ugye évente egyszer hazaengedtek egy hónapra, ugye nyáron hazajöttem.
Pedig fiatalon az nem szokott lenni az embernek.
Nem is volt sose korábban, de amikor kijöttem, és akkor nagyon romantikusan kiültem reggel 5-kor, és néztem a nap felkeltét a Dunaparton, és nagyon sajnáltam saját magamat, most akkor hol kell élnem.
Jaj, szegény.
Utólag már azt mondom, hogy mekkora hülye voltam. De,
mindazt mondjuk, akik visszajöttünk, pedig maradhattunk volna, aztán ha mehetnénk, megint nem megyünk.
Igen, de utána egyébként én ugye 15 évet jártam Ázsiába, abban az utolsó 4 évet kint töltöttem, utána nem voltam hajlandó kimenni Ázsiába 8 éven keresztül. Tehát még csak a vicc szintjén sem jutott eszem, hogy elmenjek Bangkokba nézelődni. És azért mentem utána, hogy egyrészt a lányomat elvigyem, akkor már felnőtt fejjel.
Pont ezt akartam, hogy bár érdekes lehet elmenni veled Ázsiát megnézni, mert azért te nagyon más oldalát tudod megmutatni szerintem.
Igen, és ugye és azt mondtam a lányomnak, hogy figyelj, mondom, elmegyünk úgy egy 7-8 napra, annyi időm volt akkor, hogy mindent fogsz látni, amit kell, és semmit, amit nem. És ebben benne volt 5 ország. És azért azt gondolom, hogy ez önmagában, és tényleg mindent látott, arra voltam kíváncsi, hogy emlékszik-e valamire Saigonból. És mondta, hogy semmire nem emlékezett, mert 3 éves korában, vagy 4 éves korában jöttünk el. De én azt hiszem, hogy aztán hazudok, azt mondta, hogy szagokra emlékszik, hogy szagok azok visszajönnek, hogy nagyon intenzív szagok vannak, ugye ezek az Ázsia illatok, ezek a fűszerek, ezek a meleg, nem tudom mi. Tehát ő erre emlékezett, de semmi másra. Tehát mutathattam volna neki bármit képről, akkor se tudta volna, miről van szó, de nagyon jó kis...
És kiderült, hogy Miami-ba vitted, de mindegy.
De jó kis 2 hét volt majdnem 2 hét volt, és azt gondolom, hogy ez önmagában tényleg elmentünk Saigonba, Kambodzsába, elmentünk a romokat, a Angkor Watba, elmentünk Szingapurba, elmentünk Maláziába, az én kedvenc ilyen kis szigetecskére is, és tényleg ami kellett, azt látod, és az egész egyébként kijött minimál pénzből, tehát miért még azt gondoljátok, hogy most akkor én itt ilyen milliárdos utakat csinálok, nem. Ez egy
én soha nem turkálok senki zsebében.
Olcsóbb, mint egy dubajozás, azt most komolyan mondom.
Na, visszajöttetek, fel kell itt pörgetnem az életednek a szekerét, bár mindig kiderül egyébként, hogy egy óra kevés erre a műsorra. Konzumex ügyvezető vagy, és egyszer csak talál, Skála, Centrum, tehát ezek ugye beszerzési vezető, ezeket most át fogom lépni, azért feleltél, hogy ez megfelelő 21. századi módon tudjon üzemelni ez a Skála, meg hogy olyan árukészlet legyen, ami ennek kell lenni. Az is egy fantasztikus dolog azért itt a szocializmus végnapjait követő kapitalizmus virágzásában. Meg a Debenhams-t is behoztad Magyarországra, viszont találkoztál 2003-ban, ha minden igaz, Demján Sándorral.
2000-ben találkoztam. 2000-ben. Ugye engem 2000-ben hívtak át a Konzumexből a Skála centrumba, az egy áruházlánc volt, 30 áruházzal. És azért hívtak át, mert ugye...
Narancsárga szatyra volt az egyik, meg a kópé, bocsánat.
Hogy lehet a pandúr, rablóból pandúr, és mondták, hogy ha már értettem azt, hogy ellássam a skálákat, meg a centrumokat, akkor a másik oldalt is el tudnám látni. Az egy érdekes időszak volt, ott kb. 2,5 évet bírtam, mert a tulajdonosváltás volt, egy német tulajdonos volt korábban, az állatt a magyaroknak, és ott nekem igazából már nem. Az egy ingatlan dolog volt, ahhoz én nem értek.
És akkor ehhez képest elég sok ingatlan ügyed lesz, mert még a Korda stúdiót is föl fogod 3 év alatt húzni. Úgyhogy csapjunk bele a Demjánérába.
És 2000-ben volt az, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségét átvette Demján Sándor, és ott az volt a feladat, hogy megkérdeztek, hogy nem akarunk csinálni egy kereskedelmi részleget, egy tagozatot, egy szekciót, és mondtuk, hogy miért ne. Ugye sikerült beszélni, hát sikerült behoznom akkor a Tesco-t, a Metro-t, az Auchan-t, akkor még volt Kora, és akkor csináltuk egy tök jó kis élvezkedésből, tehát nem volt semmi tétje, csináltuk egy ilyet.
Mi volt ez a kázi, bocsáss meg, egy érdekvédelmi szövetség szerű?
Ez érdekvédelmi szövetség, és ugye akkor mi lementünk ilyen szektor szintre, és ne csak akkor legyen, mert az volt, hogy mindenki védett mindenkit, tök jó volt szakszervezeti szinten, mi nem akartuk ezt csinálni, mi azt gondoltuk, hogy ennek a szektornak, a kereskedelemnek volt akkor is 500 ezer embere, hogy azt azért kéne valahogy képviselni. Uh-huh. És akkor a Demián Sándor ez abszolút nyitott volt, és mondta, hogy akkor gyere át, akkor old meg. És akkor én az első alkalommal oda mentem, és akkor ott volt egy miniszter, nem tudom már melyik miniszter voltam, és akarom tudni a nevét, és mondtam, hogy néz ki az, hogy egy 78-as belkereskedelmi törvény van az, ami egyébként 2000-ben.
Ja, ezt így mondtad a miniszternek, igen. Hogy kérem, az hogy néz ki.
És azt mondtam, és elkezdtem az asztalt venni, akarunk egy új törvényt, egy kereskedelmi törvényt, akarunk egy etikai kódex, és egyébként segítsenek nekünk mindenben. És mondták, hogy jó. És akkor én ezzel meglepődtem, hogy itt hamar elfogadták, és megcsináltuk egy évvel megcsináltuk a kereskedelmi törvényt, szerintem jól sikerült, és aztán utána úgy elvoltunk ezzel, de nem volt nagy tétje, és egyszer mondta nekem Demján Sándor, hogy na majd, ha egyszer váltasz a Skálából, akkor hozzám jössz dolgozni. Mondtam, hogy én biztos nem megyek oda hozzá dolgozni.
Ja, mert ő ingatlanokkal foglalkozott, és téged az meg egyáltalán nem érdekelt.
Ő akkor építette meg, ugye előtte megépítette a Bankcentert, ami egy ikonikus jelentőség, aztán a Pólusz Centert, aztán pedig a West Endet 2000-ben. És amikor a Skálánál elkezdődött a tulajdonos váltás, akkor engem Czvak Péter gyakorlatilag majdnem felvett, és ott voltunk 98%-os megállapodásban, és akkor beivatott Demián Sándor, és mondta, hogy akkor mi ez a cvakkozás.
Jó, de azért ez nagyon menő, amikor az emberért Demián és Czvak tulajdonképpen vitatkozik.
A Demián az nem vitatkozott. Tehát ő azt mondta, hogy te nem fogsz oda menni dolgozni. Te nem leszel pálinka gyáros. Ez volt konkrétan a mondata. Mondtam, hogy de én pálinka gyáros szeretnék lenni.
Ez nem kérdés.
Mondta, hogy talán fogsz. Mondom, Sándor, én nem értek az ingatlanhoz. Mondta, hogy nem is kell. Te nem arra a célra, te másik. Te ilyen projekteket. És mondtam, hogy hát nem. És akkor
jó érzék volt meglátni a fiatal tehetségeket és begyűjteni?
Rettenetesen jó érzék. Tehát uh-huh. Én még ilyen jó HR-est, mint amilyen Demián Sándor sosem láttam. Tehát az egész csapata, minden tagját, akit én ismertem az elmúlt 21-22 évben, minden egyes tagú azt már mondani, hogy mindegyik a saját kategóriában klasszis volt. Az az 5-6 srác, akikvel körülötte voltunk is ilyen állandóban, mindegyik egy kis zseni volt a saját maga nemében, a saját maga területén, és nem voltak igazi átterések, bár örökké versenyeztünk egy Demián Sándornak a
válveregetésért.
Azt, hogy adjon egy barackot, uh-huh. vagy adjon bónuszt, vagy mondja azt, hogy ez most nem jó, vagy mondja azt, hogy jó. Tehát ugye nekem talán azt mondom, hogy a mentor szerepen kívül nekem talán egy apakép is volt. Anyu mindig azt mondta, hogy az én apám az hamar meghalt, viszonylag fiatalon elment, és valahol sokáig nem volt olyan, akire föl tudtam volna nézni.
Hogy kell elképzelni, Laci, összejártatok privát is? Vagy csak munkakapcsolat volt? Vagy meghívott a születésnapjára? Vagy átmentetek vasárnapi ebédre?
Ő egy rettenetesen jó vendéglátó volt, és minden egyes napot, tehát karácsonykor, de Sándor napkor, rendezvényenkor, mindig kimentünk hozzá Göbölyáres egyek mellett, ő nagyon szeretett, tisztelt a saját közegét, a mikroklimáját, a kis szürke pátriáját, és mindig is meghívt az összes régi barátját oda, akik ott voltak, egyeki srácok voltak, egyeki bácsik későbbiekben, és ott tényleg ott mindenkihez volt két jó szava, mindenkinek elmondta az eredményeit, akkor mondjuk karácsonykor mindig elmesélt az eredményeket, ugye mindenkit jó ki is pécézett általában, de én azt hiszem, hogy ha most megkérdeznél bárkit a Demián csapatból, bárkit, az elmúlt 30 évben, mindenki azt mondja, hogy ő volt az Isten. Tehát ő tényleg az volt.
És most, hogyha ül ott fent egy bárány felőn, és lobálva a lábát hallgat minket, büszke rád?
Hát biztos rám dobnál csikket, mert hogy ugye sokat dohányzott. Hát én nem tudom, én azt gondolom, hogy azt nem tudom, hogy büszke rám, de hogy szeretném, hogyha az legyen rám, az egészen biztos.
Nincs olyan nyilatkozatod, mikor készültem már, nincs olyan nyilatkozatod, ahol nem említed meg. És nincs olyan nyilatkozat, jó, nyilván, ha Széchenyi Kártya programról beszélsz, az más, de hogyha magadról, akkor mindig elmondod őt, és azt, hogy mennyire fontos neked, hogy azokat az értékeket, amiket tőle kaptál, vidd tovább, és az alapon dolgoz, ahogy ő tanított.
Ez így van. Ugye ez megint egy kérdés, ez a sikerkudarc kérdés, hogy ugye nekem ő az igazi, amit ő megadott, az az, hogy adott mindig lehetőséget. Old meg. Nem érdekelt, hogy hogyan. Uh-huh. Azt mondja, hogy O.M. A cégekben, amiket viszek, a mai napig vannak ilyen betűszavak. Tehát az O.M. az old meg. És ne kérdezz. A MB az a beszéld meg velem.
Van a BM, de az más jelent.
Meg van az IE, az egy rossz szó, az így jártál. Az már nagyjából a vége felom egy beszélgetésnek. De én nagyon sokat tanultam tőle. Olyat, amiben az volt benne, hogy el tudta hitetni velem azt, hogy nincs olyan, hogy nincs. És az összes emberével. És amikor ezt elhiszed, és akkor azt mondja, hogy most akkor nem érdekel a GT, a gazdasági törvény. Írjátok át. És akkor onnantól kezdve el is hiszik, hogy át tudjuk kérni a GT-t.
És addig mész, amíg nem sikerül.
Addig vagyunk, amíg át.
Azt mondtad olyan, egy interjútban, és ezt kiírtam magamnak, egyszer majd idézem tőled egy Instagram posztban, hogy kudarc kell, mert abból tanulunk, mindenkit ér kudarc, az egy helyzet, ami ér minket, viszont az, hogy felállunk vagy sem, az döntés kérdése.
Igen, ez úgy mondta, hogy elesni és elbukni az életnek egy része, de hogy a földön maradsz-e, vagy felállsz, az viszont egy döntés. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kudarcot ugye mindenki ilyen negatív, nekem is voltak nagyon belefejeltem és egy csomó olyan dolgok.
De akkor beborulsz legalább egy pár napra?
Én eléggé lelkemre tudom ezt venni, ezeket a kudarcokat, de rettenetesen dühít. Én olyan agresszív leszek a kudarc, hogy nem tudod elképzelni. Tehát én gyakorlatilag akkor tombolok, és nem mindenkit hülyézek, hogy most akkor más volt a hülye, hanem magamat is, de hogy most mit kellett volna másképpen csinálni, és kőkeményen azt mondom, na akkor rohadjatok meg, akkor ezt megcsinálom másképpen.
Csak azért.
És csak azért. Uh-huh. És bármi állon. Tehát a siker az ugye jön, de a kudarc az meg kellhet, mert a kudarcból tudsz fölállni, tanulni, azt mondani, hogy na ezt itt ezt elrontottam, és most nem kellett volna, de akkor next time ezt nem kéne elrontani. És akkor ebből, és nem lehetsz jó akkor az üzleti életben, hogyha nem üt meg téged egyszer, kétszer, háromszor a kudarc. És szerintem Majoros Péternek volt egy nagyon jó mondata egyszer, ő is ugye belebukott egy pár ilyen üzleti vállalkozásába, és igazából ő ebből rengeteget szedett föl magára, és én azt gondolom, hogy lehet valaki a kultúrában, a szórakoztatóiparban, az üzletében, bárhol úgy, ahogy van, csak tanulni lehet abból, hogy most akkor hogyan állsz föl. Ilyenkor nem össze kell zuhanni is, hanem azt mondta, hogy figyelj, fölállok, azt mondom, hogy oké, tanult, a tanulópénz megvolt.
Erre szoktam én mondani, hogy a kudarc az nem a siker ellentéte, hanem az oda vezető útszerves része. Lecke, tanulunk belőle, fölállunk, megyünk tovább, egyel gazdagabban és tapasztaltabban.
És ugye, ha elhiszed magad, hogy nincs olyan, hogy nincs, tehát el tudod képzelni, hogy te most azt mondod, hogy nincs olyan, nincs, meg tudod oldani. Akkor let's do it. És ebből a szempontból a mentoroknak igazából itt van igazi jelentősége, hogy hagynak-e téged elesni, és maximum sajnálgatják az embert, hogy azt mondják, hogy figyelj, most mit sírsz? Állj föl, old meg, csináld újra. És nekem rengeteg olyan projektem volt, ahol a lehetőséget én a Sándortól kaptam meg. Mondjuk például a stúdió, Korda film stúdió, én azt sem tudtam, hogy én az otthoni home videókon kívül egy méterfilmet nem forgattam soha életem, és akkor behívott 2004-ben, hogy most akkor csináljunk egy stúdiót. Mondom, milyen stúdió? Filmstúdió. Te mondom, miért? Hát mert most csináljátok egy olyan új jogszabályt, hogy akkor a külföldiek, akik jönnek Magyarországra forgatni, kapjanak vissza egy ilyen adókedvezménnyel pénzt, és akkor ide fog mindenki jönni hozzánk Amerikába. Mondta neki ezt, vagy beszélték ők Andy Vajnával, aki jó barátok voltak. És mondtam, hogy hát de mi közünk van nekünk ez? Mondta, hogy semmi, de majd lesz. És mondta, hogy ja, az egész egyekkel. Azt mondom, egyeken ki, a franc fog kimenni egyekre. És mondta, egyek az nincs olyan messze, az csak 20 kilométer, és csak 20 perc. Mondom, az nem 20 perc, az 40, de mindegy. És akkor mondta nekem, hogy egy remek terület, egy ilyen lólegelő volt.
De mi konkrétan te úgy láttad az egyeki filmstúdiót, hogy fű volt ott?
Nem fű volt, rosszabb volt ott. Az egy orosz katonai laktanya volt korábban. Itt ilyen 4 méter vastag silók, betonsilók voltak, ahol ilyen lovak legelésztek a környéken.
Hát ezt imádom, ezt.
És ugye az volt a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet azokat lebombázni, azokat. Én azt mondtam, hogy engedjünk rá ilyen MiG-26-osokat, és akkor bombázzák végig a falut, de azt mondták, hogy Sándor, hogy ez nem fog örülni.
Hát látszik, hogy te fordító voltál katonaság alatt, fiam.
és akkor tényleg meg kell csinálni, és azt mondta, hogy ja, és akkor indítsuk el, és akkor erre van 2 évet. És mondtam, hogy hát én az nem értek, és egy társat tett mellém, Sokorai István, aki az akkori Arkadónak volt a vezetője, és mondta, hogy a Soki az ért a építés, ezt meg érte ezt az eladáshoz, akkor most ti ketten csináljátok meg, és akkor a lólegelőből legyen egy stúdió
hát
2 év múlva. És akkor, hát 2 év múlva nem jött össze, de 2007-ben már ott volt, még építettük az egyik részet, és akkor már ott forgott a Hellboy 2 című filmnek a teljes 9 hónapja. Az az igazság, hogy én talán abban vagyok talán előnyösebb helyzetben, hogy én általában megyek előre, és hogy tehát ilyen utat török. Én nem vagyok jó egyébként házmesternek, tehát én üzemeltetem, sőt egyszer meg is
ez kaptam. Ez egy típus, valaki alkot.
Egyszer meg is kaptam Demián Sándortól, hogy túl drága vagy te házmesternek. És igazából ez ebben igaza volt. Akkor megsértődtem rajta, de igaza volt, hogy nagyon, nagyon, én inkább olyan létrehozó, meg kitaláló, meg olyan kreatív, meg megcsináló, de azt azért, amikor el kéne varni, meg azt üzemeltetni kell, az egy másik szakma. Abban én valószínűleg nem vagyok túl jó.
Nem rossz elengedni? Tehát, hogy felépíted?
Én iszonyan meg voltam sértődve. Én teljesen, mondjuk pont nem érdekelte, de én nagyon meg voltam sértődve ezen az egészen, hogy most akkor mi az, hogy engem akkor éppen a Román Polanszkival, meg a McG-vel tárgyaltam, akkor engem most levesznek egy projektről, és mondta, hogy akkor is, mert most akkor más lesz, és akkor egy hónappal később, miután kiisztisztem magam, akkor beívott, és mondta, hogy vegyünk bankot. És akkor bankot vettünk. És
ő tényleg egy született zseni lehetett, mert nyilván ezt ő nem tanulta.
Nem, ő zsigeri ember volt. Mindenki mondta, hogy mennyire megalapozottan döntött, szerintem nagyon sokat döntött teljesen zsigerből, megérzésből, ösztönből, és mivel ugye szeretett kártyázni is, ezért blöffölni zseniális volt. Én egyszer sikerült megvernem egy kártyába, hozzá kell tenni, én nem tudok kártyázni. Kezem adtak 5 darab kártyát, megkérdeztem, hogy melyik mit jelent, hogy melyik szín az mit jelent, és akkor mondták, hogy nem lehetek ennyire bírni, és mondták, hogy ezt most azonnal emeljem meg. Megemeltem, nyertem tőle 1100 eurót. Ez póker volt, és akkor azt mondta, hogy én most blöffölök, és akkor nyertem 1100 eurót tőle, és utána egész este azt hallgattam, hogy én egy jágó vagyok, hogy te egy jágó vagy, jelentsen az bármit is, és akkor gyakorlatilag soha többet nem, soha előtte, és soha azóta nem kártyáztam senkivel se vele se, de biztos, hogy nem azért nyertem, mert értek hozzá, csak egyszerűen mázlém volt.
És a mázli kell, ezt ma már mondtad, hogy nagyon kell, a szerencse is, nem csak a lehetőség. Akinek ilyen fontos mentora van, ugye vegyünk bankot, az lett a Granite Bank?
Én, hát igen, az ugye Westelby Bank volt, aztán lett belőle Milton Bank, és a végén Granite Bank, hát ahol az én szerepem addig tartott, amíg Barta Ferenc elnök úrral, Barta Ferenc bácsival a bankot létrehoztuk, megcsináltuk, és találtunk egy olyan embert, aki szerintem az egyik legpengébb női vezető ma Magyarországon. Ő is azon a listán van, mint te is sajta vagy, ugye ez a Hegedűs Éva, aki a Granite Bank most a tulajdonosa és a vezetője is, zseni az Éva, és ugye onnantól kezdve valóban ő üzemeltetni, vinni az egészet, és fölfejleszteni, az Éva zseniális volt. Én akkor átmentem egy másik, harmadik projektre, úgyhogy ilyen vándorprojekt gyerekek vagyunk szerintem.
Az a szörnyű hír, hogy 5 percünk maradt körülbelül, viszont mindenképpen szeretném azt megkérdezni tőled, hogy akinek ilyen fontos mentora van az életében, ezt a saját példámból is tudom, egy idő után ő maga mentorá válik, és elkezd fiatalokat felkarolni, akikben meglátja vagy önmagát 20 évvel ezelőtt, vagy olyan fiatalokat, akikben látja azt, hogy az ő segítségével eljuthatnak máshová, magasabbra. Neked van már ilyened?
Én tanítottam többször sokat, de nem tanárként, hanem ilyen vendégelőadóként, akár a BGF-en, akár a Corvinuson, tehát a gazdasági főiskola egyetemen, akár a Corvinuson. Én nem lennék szerintem jó tanár, mert én nem tudom a tankönyveket. Nem is érdekel. Én vállalkozás tanszékeken adtam nagyon sokat elő. Én nagyon örültem egyébként. Talán az egyik olyan titulus, aminek örültem, az a gazdasági főiskolának a docensi kinevezése, vagy a docensi...
Címzetes
docensi helye.
Ezt a kettőt nagyon nehezen tanultam meg mára, ezt, hogy a budapesti gazdasági főiskola címzetes docense, és a Magyar Köztársaság érdemrend lovak kereszt címe.
Igen, ez a kettő, ez tényleg...
Ez mind a tiéd
tényleg ez, ugye ez érdekes. Általában lovak keresztet ugye nagyon hosszú, vagy posztumusz adják, vagy nagyon hosszú idő után adják. Én nagyon boldog voltam attól, illetve a docensnek azért örültem talán, mert azt nem az egyetem adja, hanem a diákok kezdeményezték ezt a dolgot, tehát valamit akkor talán sikerült átadni. Én nem vagyok a tanár, mert türelmetlen vagyok, és nagyon, én rohanok előre, csinálom az újabb és újabb ötleteket, és nekem az a nagyon nagy szerencsém, hogy óriási jó csapatom van, és mindenki a saját szakmájában a legjobb Magyarországon.
De még a back office-od is, tehát ahogy itt nem utasításra, a mai interjúra, ahogy készültünk, hogy tudod, mit éreztem a csapatodon? Hogy nem azért kérdezik meg tőlem, hogy hova kell jönni hánykor, és mi, mert ez a munkájuk, hanem mert gondoskodtak. Tehát igen. Azt akarták, hogy Krisán úr ma este itt csak azzal foglalkozzon, amivel neki kell, és mindent köréd raktak.
Igen, de én nagyon-nagyon értékelem a csapatomat. Tehát ez nem működne egyébként. Mindenki ezt mondja, hogy a csapatba kell dolgozni, tudom, ez nagyon szép ilyen coach-os szlogen. Én azt gondolom, hogy én mindig nők között dolgoztam, amikor a skálában azért volt ott, mit tudom én, olyan 6500 ember, abból 5800 nő volt, és a többi meg karbantartó.
Azért erre figyelek, tehát, hogy te Ázsiában is, a Konzumexnél is, tehát különösen figyelsz arra, hogy gyakorlatilag egy ilyen 5%-nyi férfi munkaerőbe férjél bele.
Mennyivel sokkal érzékenyebbek a nők, mint a férfiak. Tehát én nem is tudok igazából jól dolgozni igazából a férfiakkal. Egy nőben sokkal több az a zsigeri, ösztönös lét, a gondoskodás, a figyelés, az alaposság, ami egyébként pont nincsen meg bennem, azokat én mind megkapom tőlük, és ilyen szempontból én a kapcsolataimban is, azoknak a lányoknak, azokkal, akikkel kapcsolatom van, én nagyon tudom értékelni a szépséget, az okosságot, az odafigyelést, a törődést, a gondosságot, és ezt a munkában is. És szerintem én nem gondolom azt, hogy ez ciki lenne, hogyha az ember egy női csapatban dolgozik, viszont azt mondjuk azért fenntartom magamnak, hogy nekem meg szokott jönni azért havonta legalább kétszer, és ezt a
jogot... Nekünk csak egyszer, úgyhogy akkor te nyertél.
Ezt a jogot vindikálom mindig magamnak, de nagyon, nagyon együtt mozgok a kollégáimmal, és szerintem ők az, hogy alá tudják tenni ennek a túlmozgásos létemnek a műzemeltetésére amitől ez rendszerben, úgy tűnik, hogy rendszerben dolgozom, pedig én egy pörgök, mint a csoda, az azért nagyon sokat jelent, és szerintem most ebben a Covid-ban aztán főleg ez kiemelt jelentőséggel bírt, mert ugye Covid-ban mindenki kicsit elszakadt a valóságtól. Odavágott ez mindenkinek, ez a home office-ozás, ez nem jó, akárki bármit mond, ez nem jó. És szerintem ilyen szempontból most volt igazából, és nekünk ráadásul meg is történt az első tragédiánk, mert egy kolléganőnk, aki egy szobával odébült, az elment, pár nap alatt elvitte a Covid, és nagyon más, amikor nézed a tévét, és akkor meghal
meg
200
saját.
Idős többségében krónikus beteg, és más, amikor az Erika a pénzügyről. És ott marad a gépe meg a fél kávéja. Tehát ezt azért iszonyú nehéz feldolgozni, és egyébként ilyenkor nehéz vezetőnek lenni, mert erre a halálra nincs jó mondásod. Az kivel vitatkozolok, az egy másik történet. És én szerintem vissza a pozitívabb részekre, biztos, hogy a legfontosabb része ennek az egész létnek az, hogy tudsz-e olyan csapatot gyűjteni, ahogy Sándor is gyűjtötte maga köré az embereket, a fiatalokat, a csapatokat, és adta át a tudást, meg adta át azt, amit ő gondolt jónak, ez nekem is feladat lesz és lett. És amióta ő elment, az 3 éve volt, azóta én ezt egyfajta ilyen feladatnak, vagy arszpoétikának, vagy, vagy zsigeri feladat, zsigeri ösztönnek érzem, hogy nekem így kell lépnem, és igenis, amit sikerült elcsakliznom valahonnan tudást, gondolatokat, bármit, azt megpróbál átadni másoknak. Ahogy te is tanítasz embereket, kócsolsz, ahogy te is adod át azt, amit megcsináltál, és nem a koromból fakad, hanem egyszerűen azért, hogy...
Kicsit abból is fakad már azért nekünk.
Tehát... Nálad nincs kor. Nálad csak,
olyan sok nincs nálad
köztünk. Csak hangulat van, de nálam kor is van már, és énkor 51-2 évesen már az ember elgondolkodik azon, hogy most...
Többen írják, hogyha üresedés van a csapatodban, akkor azonnal jelentkeznének, és hogy mennyire lehengerdő vagy, és fantasztikus, tehát hogy ezt mind itt
egyébként
írják.
Most 5 pozíció van nálam nyitva.
És hol lehet ezt megnézni? De most komolyan itt írják, hogy szeretnének vele dolgozni.
Kavosz.hu, nagyon egyszerű.
Kedves hallgatók, a kavosz.hu-n lehet jelentkezni.
A Jobline előadásokat hallották most.
Krisán úr kollégájának lenni. Laci, az utolsó kérdésem jön, amit azért nagyon sajnálok, mert nagyon sok mindenről kérdeznélek még. Vállalkozói lét, fejezzük be ezzel. Mit gondolsz, hogy mitől lesz sikeres egy vállalkozó ma Magyarországon, és tényleg gyorsan kell mondanom.
Van egy barátnőm, aki azt mondta nekem, hogy egy őrült világban csak a bolondok a normálisak, és ugye ezen mosolytunk ezen a mondaton, de igaza van. Tehát egy vállalkozónak ugye egyrészt el kell hinnie azt, hogy amit ő tud, azt tudja. És bele kell vágni. Nincs vita. Ha úgy érzed, hogy van egy jó ötleted, akkor vágjál bele. Valószínűleg el fogod bukni az első 1-2-3-at, akkor is csináld újra, kezd újra, csináld meg. Én ma beszéltem egy tortakészítő hölgyel, aki egyszer a lányomnak csinálta 5 éves korában a tortáját kézzel. Otthon gyesen van a kismama. És azt mondtam ma neki, hogy most ugye most már tud dolgozni, mondtam neki, hogy én beszállok. És megkérdezte, hogy miért? Azért szállok bele, mert amit maga csinál, az önmagában egy olyan cuki dolog, egy olyan kedves, gondoskodó
fogyom,
és igen, édes dolog szó szerint, és én szerintem, ha csak annyit tudunk megcsinálni, hogy átadjuk ezeket a példákat, hogy merjél vállalkozni, merjél nem ciki vállalkozni, menő, trendi dolog vállalkozni, és nézd meg azokat a példákat, amit egy Kende Hofer Krista, a férje a Kende Gábor, vagy az, vagy csak ezeket nézem végig. Ezek olyan példák, olyan példaértékű dolgok, amiket egyszerűen nem is a saját példámat veszem elő, mert én menedzser vagyok elsősorban, és csak másosabban vállalkozó, de naponta beszélek 100 vállalkozóval.
Hát a legtöbb vállalkozó te ismered.
Igen, de attól függően azt, hogy most ilyen 500.000 vállalkozónk van, ez arra jó, hogy talán megalapoz minket, hogy most akkor amit mondunk, az nem butaság. És talán el tudjuk fogadtatni a gazdaságpolitikával, meg a politikával, hogy mi ott összegyűjtjük az információt a vállalkozótól, lefordítjuk a politika nyelvére, elvisszük, kilobbizzuk, ha tudjuk, aztán pedig üzemeltetjük. És a nap végén, ha ez jó, és azt gondolom, hogy talán van egy pár jó példánk rá, akkor az mindenkinek jó. És én azt kívánom mindenkinek, és azt nem talán, nem osztogatok tanácsokat, de azt javaslom mindenkinek, hogy mérje meg magát, menjen bele, vágjon bele, és most az COVID után szerintem egy akkora felpattanás lesz, egy akkora állatnagy felpattanás lesz, amire merem mondani azt, hogy mindenkinek rá kell kapaszkodnia.
Ennél szebb zárszó nem is lehetne. Az elmúlt kicsivel több mint egy órában Krisán László volt a vendégem. Egyébként érdemes olvasni a blogját, a krisanlászló.biz, azt hiszem ez a címe, hiszen hétről hétre közzé tesz a hazai gazdaság és vállalkozói léttel kapcsolatban olyan gondolatokat, amelyek mindannyiunknak hasznára válnak, úgyhogy ezt is nagy szeretettel ajánlom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én imádtam.
Kaptam a puttonyomba gondolatokat, amiket viszek magammal, és majd elmesélem idősebb koromban, hogy ezt tőled tanultam, tőled kaptam.
Sokáig várunk arra, még szerintem.
Ez volt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei Krisán Lászlóval, a Kavosz ZRT vezérigazgatójával, és jövő héten szerdán találkozunk újra este 8:30-kor, amikor is Balatoni Józsefet, alias Jocó bácsit várom vendégül, az ország egyik legismertebb pedagógusát. Tartsanak velünk, akkor is szép estét kívánunk.